A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait a régi keresztény húsvéti köszöntéssel. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva a 348. dicséret első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva 356-os dicséretünket énekeljük valamennyi versében. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakasz első feléből, János evangéliumának 20. részéből, a 19-től 23-ig terjedő versekből.
Már este volt azon a napon, a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybe gyűltek a tanítványok. Eljött Jézus, megállt középen, és ezt mondta nekik: békesség nektek! És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat. Majd ismét azt mondta nekik Jézus: békesség nektek! Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Ezt mondva, rájuk lehelt, és így szólt: vegyetek szent lelket! Akiknek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek. Akikéit megtartjátok, azokéi megmaradnak. Isten áldása legyen az ő igéjén. Befogadásán és meghallásán jöjjetek, testvérek, imádkozzunk. Úr Jézus, hálás szívvel jöttünk ide ma a te házadba, hogy veled találkozzunk. Olyan jó, amikor te idejössz közénk. Olyan jó, amikor megszólítasz bennünket, amikor mondani valód van a számunkra, személyesen. Köszönjük neked ezt az ünnepet, köszönjük azt, hogy te rád tekintetünk, és látjuk a te sebeidet. Látjuk azt, hogy mit szenvedtél értünk. És köszönjük, hogy mégis te akarsz nekünk békességet adni. Mégis te akarod azt, hogy rád figyeljünk, hogy te rád tekintsünk, olyan nagy kegyelem ez, Uram. Bocsáss meg, hogy mi még most sem tudunk igazán figyelni rád. Bocsáss meg, hogy talán még most is olyan dolgokkal van tele a fejünk, ami nem rád mutat. Könyörülj rajtunk, Uram. Adj sokkal több figyelmet, adj sokkal több szeretetet feléd. Olyan sokszor hideg a szívünk, még a sebeidet látva is. Könyörülj rajtunk, könyörülj azokon, akik szenvednek. Könyörülj azokon, akik a hitükért szenvednek, különösen kérünk most azokért, akik a hitükért szenvednek. Így légy közöttünk, te add a te békességedet, hogy a szívünk lenyugodjon, elcsendesedjen előtted. És te add meg azokat, akik nem jöttek el, mert másfele indultak ma, de mégis téged keresnek. Könyörülj minnyájunkon, Uram, ezen a mai ünnepen is. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelének 5. részéből, a 20. és 21. versből hirdetem nektek. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 246. dicséret 3. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét kérve segítségül szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található a felolvasott helyen, János evangéliumának 20. részében, a 19. vers utolsó két szavában: békesség nektek. Amen. Kedves testvérek, a Kossuth Rádiónak a jelmondata, amelyet minden nap lehet hallani, otthon a világban. Hát ez jelszónak lehet jó, csak éppen nem igaz. Éppen, hogy nem érezzük magunkat otthon ebben a világban, inkább tele vagyunk félelemmel és balsejtelemmel. Félelemmel a világpolitika, a terrorizmus, a migrációs kötélhúzás és a gazdasági helyzet törékenysége miatt. Amikor készültem erre az ige hirdetésre, akkor még nem is volt szó arról a terrorista támadásról, amit most hallhattunk a rádióban. De személyes életünk miatt is gyakran tele vagyunk félelemmel és balsejtelemmel, a betegségek miatt, az öregedés miatt, esetleges munkanélküliség, vagy valamilyen más baj miatt, hiszen annyi baj veszi körül az embert. Így voltak tele félelemmel Jézus tanítványai is. Ők akkor ott a zsidó nép vezetőitől féltek. Hát ha Jézussal így elbántak, mint ahogyan elbántak, hát velük még könnyebben el tudnak bánni, az ő életük is veszélyben forog. És ezért abban a felházban, ahol az utolsó vacsorát elfogyasztották, jó alaposan bezárkóztak, hogy meg se találják őket, nehogy véletlenül, ha jönnének, akkor be tudjanak nyitni csak úgy. Bezárkóztak, és ott voltak tele félelemmel mind a 11-en. Halálosan rettegtek. Pedig már valamit hallottak Jézus feltámadásáról, hiszen a magdalai Mária és a többi asszony is hírül adta nekik, de nem hitték el. És aztán a zárt ajtók ellenére azon az estén Jézus egyszer csak megállt közöttük, és azt mondta nekik: békesség nektek. Tele voltak félelemmel, hát éppen erre volt szükségük. Békesség nektek. A békesség és a félelem kizárják egymást. Valaki vagy fél, és akkor nincsen békessége, vagy tele van a szíve békességgel, és akkor viszont nem fél. Hát ezt a köszöntést járjuk most körül, ez szóljon most nekünk is, hogy békesség nektek, békesség nekünk. Először is azt el kell mondani, hogy ez simán egy köszöntés is volt egyúttal. Mert a héberben a Shalom Alehem, az a békesség nektek, tulajdonképpen ez van lefordítva görögre. Egyébként ez a békesség nektek, ez ugyanolyan köszöntés volt a héberben, mint például az arabban a Salam Aleikum, vagy a magyarban egyszerűen csak az, hogy jó napot kívánok. Igen, ez először is egy sima köszöntés volt, de azért nem csupán egy köszöntés. Sokkal mélyebb értelme van. Mert hogyha elolvassuk a két köszöntésnek a folytatását, akkor látjuk, hogy ezek nem csak köszöntések. Hiszen Jézus kétszer is mondja a tanítványainak, hogy békesség nektek. Olyan sokszor elhangzott már, hogy ha valami a Bibliában kétszer le van írva, akkor az nagyon-nagyon nyomatékos. Ezért csodálatos Jézusnak a története, hiszen az négyszer is le van írva, négy evangéliumban. Tehát annál hangsúlyosabb dolog a Bibliában nincs, mint a négy evangélium. De hogyha ezen belül is valamit kétszer olvasunk, akkor az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon fontos. Jézus is sokszor azt mondta, hogy bizony, bizony, mondom néktek. És itt is kétszer mondja, hogy békesség nektek. Egyszer beszél arról, hogy békesség nektek, mert, azaz a békesség okáról, másodjára pedig beszél arról, hogy békesség nektek, hogy, a békesség céljáról. És most ezeket nézzük meg, hiszen az, hogy ez egy köszöntés, az nem annyira fontos, viszont, hogy mit is jelent, mit is mondott ezzel Jézus, ezzel a köszöntéssel és a folytatással, az annál inkább fontos a számunkra. Az első tehát a békesség oka. Eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik, békesség nektek. És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát, a tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat. A békesség egyik oka, tehát a megváltás. Ott látták Jézus kezén és oldalán a szegek helyét, illetve a dárda által ütött sebet. És ez azt mondta nekik, hogy igen, Jézust valóban keresztre feszítették, a római katona valóban a szívébe mártotta a lándzsáját, Jézus valóságosan meghalt. Szintén János írja le, hogy amikor a római katona az oldalába döfte a lándzsáját, akkor víz és vér folyt ki az oldalából. Szóval abban az időben még nem tudták, hogy miért. Ugye azóta sokat fejlődött az orvostudomány, és tudják, hogy a vér felbomlik, és az, ami víznek tűnt, az tulajdonképpen a vérsavó volt. Valóságosan meghalt Jézus. Nem csak egy látszat halált halt. Nem arról van szó, hogy ő úgy tett, mintha meghalt volna, de aztán, amikor levették a keresztről, akkor odébb állt volna. Hanem ő valóságosan meghalt. És az ő halála nem akármilyen halál volt, hanem megváltó halál. A békesség oka tehát Jézus Krisztus megváltó halála. De azért ez önmagában nem lenne elég, mert maga a feltámadott élő Jézus mutatta meg a kezeit és az oldalát, és a tanítványok ezen örvendeztek. A békesség oka tehát a váltsághalál egyrészt, másrészt pedig a feltámadás. Ahogyan Pál apostol is hirdeti a korintusi második levélben, mivel Isten az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik bűneiket, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát az, hogy Jézus Krisztus a kereszten meghalt és harmadnap feltámadott, ez a mi békességünknek az alapja. Kedves testvérek, az, hogy mi most békében élhetünk Magyarországon, azon alapul, hogy 1920. június 4-én aláírtuk a trianoni békeszerződést, és 1947. február 10-én pedig a párizsi békeszerződést, azaz letettük a fegyvert és megadtuk magunkat. Ezek ugyan igazságtalan szerződések voltak mind a kettő. De mégis megalapozták azt, hogy itt most Magyarországon béke legyen. Istennel egész más a helyzet, az ő békéje örömteli és teljes, de vele is alá kell írnunk a békeszerződést Krisztusban, és le kell tennünk a fegyvert. Meg kell adni magunkat, nem úgy, mint a világháborúk után a győztes hatalmaknak kényre kedvre, de meg kell adni magunkat Isten szeretetének. Hogy végre legyőzzön bennünket Isten szeretete, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesse, hanem örök élete legyen. A békesség oka tehát nagypéntek és húsvét vasárnap, a kereszthalál és a feltámadás. De nem csak egyszer mondja, hogy előbb idéztem is, meg olvastuk is Jézus azt, hogy békesség nektek, hanem még egyszer elmondja. És itt már a békesség céljáról van szó. Majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség nektek, ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. A békesség célja tehát a misszió. Őt az Atya küldte, hogy elvégezze a megváltás munkáját, azaz a békéltetés csodálatos munkáját. Minket viszont Jézus küld, hogy hirdessük az örömhírt szerte ebben a világban. Megint csak Pál apostolt idézem, ugyancsak a korintusi második levélből, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát, és egy picit később ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát a békességnek van egy alapja, az ő megváltó halála és feltámadása, és a békességnek van egy célja, hogy ne álljon meg a békesség csak ott az apostoloknál. Hogy nekik békességük legyen, ők örüljenek, az a 11 és senki más. Hát nekik el kellett menni szerte a világban hirdetni az örömhírt, és aztán akik hallották, és maguk is megbékéltek Istennel, azok megint tovább mentek, és megint hirdették az örömhírt. Egész addig, amíg eljutott ide Magyarországra is, eljutott ide Újpestre is, és eljutott sokak szívébe itt Újpesten. Amikor még aglegény voltam, gyakran előfordult, hogy láttam valamilyen remek filmet vagy színdarabot, esetleg jártam csodálatos tájakon, vagy gyönyörű városokban, és mindig az volt az első reakcióm, az első gondolatom, hogy bárcsak megoszhatnám ezt valakivel. Ha egyedül voltam ott, tényleg ez volt a gondolatom, hogy jaj, ez olyan szép, hogy ezt meg kellene mutatni valakinek. Hát, hogyha egy panorámával, vagy egy mozi élménnyel így vagyunk. Hát mennyivel inkább így kell lennünk az evangéliummal, hogyha átjárja a szívünket, akkor nem maradhatunk némák, akkor az örömhírt tovább kell mondani, mert az nem csak nekünk öröm, hanem másoknak is. Ha én magam átéltem az elveszett állapotból való kiváltást, az új életre támasztást, az Istennel való megbékélés csodáját, hogy ne hirdetném tovább, hogy ne hívnék másokat is erre a békességre. A misszió ugyanakkor egy felelősségteljes feladat is. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, akiknek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek, akikéit megtartjátok, azokéi megmaradnak. Ez tulajdonképpen a kulcsok hatalma, nem Péteré, és nem csupán az apostoloké, hanem minden hívőé. De nem mi találjuk ki a bűnbocsánatnak a hatókörét, hanem Istenre figyelve az üdvösség és a kárhozat hirdetésével tudunk oldani és kötni. Mert mind a kettőt hirdetni kell. Amikor Isten szeretetéről beszélünk, ha csak a szeretetről beszélünk, és nem beszélünk az elveszett állapotunkról, ha nem beszélünk ennek a világnak az alapvető állapotáról, a bűnesetről, és arról, amibe kerültünk az egész emberiség a bűneset után. Ha erről nem beszélünk, akkor Isten szeretete lóg a levegőben. Nincs alapja. Akkor az csak egy érzés. Akkor az csak valami rózsaszín köd. De hát Isten szeretete nem ilyen. Isten szeretete halálos szeretet, mert az ő egyszülött fiát a halálba kellett adnia. És hogyha hirdetjük az üdvösség és a kárhozat valóságát, hogyha hirdetjük, hogy miből szabadít meg bennünket Isten, És ugye az ő szeretetének a hátterében mi van? Hogy mi az az árnyék, aminek a hátterében felragyog a kegyelemnek a fénye, akkor tudjuk igazán hirdetni az örömhírt. Akkor tudunk oldani és kötni. Isten nem bízza ránk azt, hogy ki az, aki üdvösségre jut, és ki az, aki kárhozatban marad. Nem bízza ránk. Hanem amikor ezt hirdetjük, és hogyha teljesen hirdetjük, hogyha valóságosan hirdetjük, hogyha az Isten igéje szerint hirdetjük, akkor azzal oldunk és kötünk, akkor azzal még ránk nézve is érvényes lesz ez, hogy akiknek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek, akikéit megtartjátok, azokéi megmaradnak. Nem ránk bízza Isten azt, hogy most a te bűnöd maradjon rajtad, a te bűnödet pedig megbocsátom, nem. Mi hirdetjük az evangéliumot, hirdetjük az üdvösség és a kárhozat valóságát, és ez az isteni szó, ez önmagában elvégzi azt, ami ide le van írva. Ugyanakkor a misszióhoz erő és felhatalmazás is kell. Majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség nektek, ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket, ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt, vegyetek szent lelket. Mert magunktól nem megy. Isten adja az erőt, és Isten adja a felhatalmazást, azaz az ő szent lelkét. A Szentlélek adja meg a mondani valót, ahogyan János evangéliumában olvassuk, maga Jézus mondja, hogy ő majd eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Tehát a Szentlélek eszünkbe juttat mindent, amit Jézus mondott. És a Szentlélek adja az erőt és a bátorságot, hogy esetleges félelmeink ellenére is bátran tegyünk bizonyságot Isten kegyelméről és ítéletéről. Tehát a békesség alapja Jézus Krisztus megváltó tette és feltámadása, a békesség célja pedig az, hogy ne csak nekünk legyen békességünk, hanem ez úgy tovább gyűrűzzön, mint ahogyan a tóba dobott kavics nyomán is egyre másra keletkeznek a hullámgyűrűk. Kedves testvér, hadd kérdezzem meg, hogy te már megbékéltél-e Istennel? Ha igen, akkor vár a küldetés. Ha még nem, akkor pedig halld meg Pál apostol sürgető felszólítását ugyanarról a helyről. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Így adjon nekünk Isten áldott húsvéti ünnepeket. Amen. Az igére válaszként a 230. dicséret első és negyedik versét énekeljük. Úr Jézus, magasztalunk téged a békességért, magasztalunk téged, hogy megbékéltettél az Atyával, és ránk bíztad a békéltetés szolgálatát. Urunk, ne legyünk hányaveti felelőtlen gyermekeid, ne legyünk engedetlen gyermekeid, akik örülünk az üdvösségnek, és megtartjuk magunknak, hanem menjünk és mondjuk, menjünk és éljük, könyörülj rajtunk, adj erőt és add a te szent lelkedet, hogy be tudjuk teljesíteni a küldetésünket. Kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj valamennyiünk szívében, külön hadd kérjünk a gyászolókért és a betegekért, hadd kérjünk Európáért, amelyik annyira félretette már nem csak a hitet, hanem a névleges kereszténységet is egyre inkább. Hadd kérünk ezért az egész világért, hogy választottaidat hívd elő, tedd teljessé az üdvözülők számát, és jöjj vissza ígéreted szerint. Úr Jézus, hála neked mindenért. És kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott bűnvallásunkat és hálaadásunkat egyaránt. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.